Sziasztok! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Nem tudom, feltűnt-e, de van légkondink. Úgyhogy aki most elalszik tanítás közben, már nem hivatkozhat a melegre. Hála az Úrnak a légkondiért, ez egy jó dolog. Na, megyünk tovább a 23. Zsoltárunk tanulmányozásában. Már nincs sok hátra. Két vers van hátra a 6-ból, úgyhogy... Lehet, hogy a nyáron végzünk a 23. Zsoltárra. Utána Jonatán javasolt, hogy lehet, hogy a 119-kel kéne folytatni. Ezzel a tempóval egy 5-6 évre ellennénk vele. Na, picit azért átvesszük, jó, hogy hol tartunk, és aztán egy picit tovább megyünk ma. Nem fogunk gyorsítani a tempón, ugyanúgy egy gondolatkört fogunk ma is megnézni. 23. Zsoltár, Dávid Zsoltára így hangzik. Az én pásztorom az örökkévaló, minden jóval ellát engem, dús legelőim megpihentet, friss patakokhoz terelget, felüdíti lelkem, és az igazságosság útján vezet, jóságos természete szerint. Bizony, még ha a halál árnyékának sötét és mély, bizony, még ha a halál árnyékában, sötét és mély völgyeken is kell átmennem, akkor sem félek a gonosztól, mert te örökkévaló ott is velem vagy. Pásztorbotod megvéd, pálcád vezet. Ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted asztalom, mint szívesen látott vendéged előtt. Bizony színig töltött poharam, jóságod és szeretetet körülvesz, amíg csak élek. Az örökké házában lakom egész életemben. Most direkt ebből a fordításból akartam felolvasni, mert valószínűleg ez még egyikünknek sincs úgy a fejében, mint a másik fordítás, és picit kizökkent abból, hogy mi is a 23. Zsoltár. Csak egy-egy gondolat az elmúlt alkalmakról, a versekről, hogy meglegyen a fonál. Az egyik, hogy ugye az Úr az én pásztorom, az örökkévaló az én pásztorom, hogy Jézus a jó pásztor. És ugye alapvetően az egész 23. Zsoltár erről szól, ezt nézzük, ezt tanulmányozzuk, hogy mi mind bárányok, milyen lehetőségeink vannak, milyen tulajdonságaink vannak, hogy kéne jól élni az életet, mint bárány, és aztán amit még többet nézünk, az, hogy kicsoda a pásztorunk, és hogy ő mit tesz értünk, mit tett már megértünk, és mit tesz folyamatosan értünk. És ugye ez a gyönyörű párhuzam, én ezt nagyon szeretem, hogy mi a különbség a vallás és a hit között, és az egyik ilyen definíció az ez, hogy a vallás az, amikor az emberek kitalálják és rányomják egymásra, hogy szerintük mi az, amit Isten elvár tőlük, hogy mit kell tenni, mit kell nekünk tenni, és akkor, ha ebbe így egyetértünk, akkor lehet egy közös vallásunk, hogy ezeket a dolgokat tesszük, ezeket a dolgokat nem tesszük, és akkor mi jó hívők leszünk a saját vallásunkban. Ezzel ellen szemben azt látjuk az igéből, a Bibliából, hogy így se volt jó? Mindegy, mindenki értette. Igen, valami ilyesmi. Az igéből meg azt látjuk, hogy nem arról szól az életünk, a hívő életünk, hogy Isten egy csomó törvényt adott, amit be kell tartanunk, és hogyha nem tartjuk be, akkor hűha-hűha. Ezt nagyon felületes olvasóként lehet ezt látni benne, de ha igazán a mélyére nézünk, akkor azt látjuk, hogy Isten mennyi mindent tett értünk. Az Új Szövetség erről szól, hogy Jézus mennyi mindent tett értünk, hogy eljött a földre, Isten emberré lett, leélt egy életet azért, hogy aztán mi szabadon élhessünk ő vele. És most is mi mindent tesz, hogy nincs semmi, amit adhatnánk Istennek. Ha vele való kapcsolatunk az az elfogadásról szól, és persze beszélünk erről sokat, hogy ahogy járunk vele, úgy változunk át, hogy nézzük őt, úgy változunk át dicsőségről dicsőségre, és elkezdünk belülről átformálódni, és elkezdjük azokat a dolgokat elhagyni, ami istentelenek, és elkezdjük azokat a dolgokat magunkra menni, ami isteniek, és lesz egy ilyen átváltozás valóban, ami aztán kívülről is meglátszik, de hogy ez nem egy külső erő, egy külső nyomás az, ami miatt mi elkezdünk, nem tudom, furán viselkedni, hanem Isten szelleme az, aki miatt elkezdünk furán viselkedni. Ez most így furán jött ki, de mindegy. És ezt látjuk végig a 23. Zsoltárban, hogy a bárányok elképesztően, majdnem azt mondom, hogy bénák, de hogy elképesztően pici hatalmuk van, elképesztően nagyon nincs hatásuk az életre. Körülbelül annyi hatalmuk van, hogy el tudják szúrni. Ma ezt is fogjuk nézni, meg eddig is ezt láttuk, hogy elkobászolnak, hogy mérgező izéket esznek, hogy leesnek a szikláról bele a vízbe, hogy nem tudom, hogy alapvetően a bárányoknak körülbelül ennyi a nagy hatalmuk és a mozgásterük, hogy elszúrják az életüket. De hogy ott van a jó pásztor, az Úr az én pásztorom, és azt mondja, hogy nem szűkölködöm, hogy a jó pásztor mindent megad a juhoknak, amire csak szükségük van. Azt mondja, hogy füves legelőkön nyugtat minket, hogy megadja azt a békét, azt a nyugalmat, amire igazából mindannyian vágyunk a lelkünkben. Csendes vizekhez terelget, erről is beszéltünk, emlékeztek rá, hogy a pásztor hogy itatja a bárányokat, hogy alapvetően a bárány megint a nagy intelligenciája lévén a pocsolyákból inna, amiben az előtte lévő báránynak az ürüléke berekerült, és mit tudom én, mi magunktól erre vagyunk képesek, de a jó pásztor erre figyel, és visz minket a friss vizekhez. Lelkemet felüdíti. Ez az egyik kedvenc részem ebbe a Zsoltárba, hogy Istennek a jelenléte az életünkben, ha az ő pásztorsága alá állunk be, ha elfogadjuk ezt a valóságot, hogy mi bárányok vagyunk, és ő a pásztor, akkor ő felüdíti a lelkünket. És ugye itt volt ez, amit emlékeztek rá, hogy fölborulnak a bárányok a hátukra, és akkor nem tudnak felállni, és ettől meg is halhatnak. Az igaz ösvényen vezet, hogy Isten vezet bennünket, a jó pásztor vezet bennünket azon az úton, amit kijelölt számunkra, azon a tökéletes úton, amit elrendelt az életünkbe. Ez is egy annyira szép gondolatkör. A halál árnyékának völgyében is, ha járok, nem félek, mert te velem vagy. Hogy ez is milyen gyönyörű, hogy mennyire szélsőségesen elmegy Dávid, amikor írja ezt a Zsoltárt abba, amikor az ember tényleg a halál árnyékának a völgye, tehát ez tényleg ott a legdepisebb, legmélyebb pontja az ember életének, amikor már esetleg tényleg vágyik is már, hogy jöjjön a halál, mert megváltás lenne, hogy ott sem félek, mert te, Uram, te velem vagy. És aztán legutolsó alkalommal ezt néztük, hogy a te botod is vesződ, vigasztalnak engem, hogy ezek az eszközei a pásztornak, ezek nem a fenyítésnek az eszközei voltak elsősorban, hanem a védelemnek és a gondoskodásnak az eszközei. És a mai igénk, a mai vers, amit kicsit szétszedünk, az az asztalt terítesz ellenségeim szeme láttára. Ugye Philip Kellernek a könyve alapján megyünk végig itt a 23. Zsoltáron, ahol a juhász, a jutenyésztő szemével nézzük meg ezeket a hasonlatokat, mert ugye ma ezek nem feltétlen jelentenek nekünk sokat. Na ez tipikusan egyébként ez az a vers ebbe, ami egyébként úgy mindenféle más képzelnék bele, mint amit valójában mond ez az ige, vagy ez a példa. Ugye beszéltünk erről, hogy a nyáj mozgása az évben az körülbelül úgy néz ki, hogy tavasszal elindulnak fölfele a hegyekbe, a dús legelőkbe, ott kobászolnak körülbelül őszig, ahol visszajönnek, és a telet már megint a, nem tudom, istállóba töltik, vagy valamilyen védett helyen. És alapvetően erről az időszakról beszél itt Dávid, amikor azt mondja, hogy asztalt terítesz nekem az ellenségeim szeme láttára. Van egy ilyen pásztori szakzsargon, vagy jutenyésző szakzsargon, ahol az alpesi hegyvidéki legelőket nevezik asztalnak. Tehát, hogy konkrétan ezt a szót használják, ezt Nyugat-USA-ban, Dél-Európában abszolút elterjedt. Van egy ilyen kifejezés is, hogy meza, ami spanyolul az asztalt jelenti, és ugye egyébként Afrika egyes területein is elterjedt ez az elnevezés, hogy tényleg ezeket a dús, magas, alpesi legelőket hívják asztalnak. Tehát amikor azt mondja Dávid, hogy asztalt terítesz az ellenségem szemmel át, akkor nem az a kép kell, hogy beugorjon elsősorban, ami nekem gyerekkoromban beugrott, amikor Dávid a királyi asztalnál ott ül, és akkor az tele van mindenle, bár nem rossz kép ez se, és nincs messze a valóságtól, de alapvetően itt ez egy jutenyésztési fogalom, ahol az alpesi dús legelőket hívják így, hogy asztal. Van egyébként Fokvárosban egy nagyon híres ilyen hegy, amit konkrétan úgy is hívnak, hogy asztalhegység. Állítólag pont ezért. Ugye Dávid erről az időszakról beszél, erről a legeltetési időszakról. Amit lehet tudni nagyjából általánosságban ezekről a mezákról, asztalokról, hogy többnyire messze voltak, nehezen elérhető helyen voltak, és nagyon gondosan elő kellett készíteni. Ugye nem tudom, én mielőtt olvastam ezt a könyvet, előtte a pásztorkodásról volt egy ilyen idealista képem, hogy hát a pásztornak nézni, mekkora egy tök jó dolog lehet, nem? Tehát, hogy reggel kiterülöd az állatokat a rétre, leülsz egy árnyékos fa alá, egész nap csak olvasgatsz, este visszaterelgeted őket, tehát most már látjuk, hogy ehhez képest pásztornak lenni elég macerás, meg ilyen nagyon melós feladat. És ezt látjuk itt is, hogy ez az asztalt terítés, ez tényleg egy ilyen aktív cselekvés volt a pásztornak a részéről. Először kora tavasszal, a hóolvadás, még talán hóolvadás előtt fölment a pásztor ezekre a hegyekre és körbenézett, megnézte, hogy hol lesz a legmegfelelőbb majd a hely legelni, és aztán a olvadás utáni lerakódásokat az itatókban, meg nem tudom, összehordott ilyen cuccokat ki kellett pucolni, ilyeneket kellett csinálni. Utána közvetlenül a nyár előtt, mielőtt elindul a nyáj, még egyszer fölment, és ugye akkor már azért kinőttek a növények, meg ilyesmi, és ott kellett még egyszer átnézni, és kézzétek, ilyenkor még vitt magával sót, meg egyéb ásványi anyagokat visznek magukkal a pásztorok, és elhelyezik a fontosabb helyszíneken, hogy a nyájnak minden szükségét ki tudják elégíteni, amikor majd oda mennek, hogy megfelelő ásványi anyagokat is kapjanak, ilyen táplálékkiegészítőket mondhatnánk, ezt így ma már visznek föl. Azt nézi meg, hogy hol alkalmas sokáig megállni, hol dús a fű, a legelő, hol nem lehet esetleg sokáig maradni, milyen egyéb veszélyek fenyegetik az állatokat ezeken a helyeken, és ezt fogjuk már átnézni, de először csak így nézzünk rá egy picit így lelki értelemben, szellemi értelemben erre az egészre, hogy nekem nagyon harmonizált az Istennel való járásommal ezek a felsorolások. Ezt így Filip Keller, nem érte, lehet az övére nem harmonizált, de az enyémre igen, hogy amikor igazán mélyen megélem Istennel a kapcsolatomat, az általában nem egy ilyen pillanatban jön, hogy csak így ott vagyok, hanem általában ez a hely, ez messze van. Általában ez a hely nehezen elérhető. Általában ez a hely tele van olyan ellenséggel, ahol próbálnak engem megakadályozni ahhoz, hogy ezekhez a dús legelőkhöz érjek. De mégis a pásztornak ez a terve, hogy ezeken a dús legelőkön töltsük az időnket, a nyarunkat, hogy nem valami, nem tudom én, száraz, nem tudom, valahol, nem, most mi az alpesinek az ellentétje, nem tudom, alföldi, száraz alföldi kiszáradt legelőkön legeljünk, hanem hogy ezeken a dús legelőkön legeljünk. Istennek ez a terve. És aztán látok ebben egy ilyen időszakosságot is az életemben, ahogy járok az Úrral, hogy vannak helyek, vannak elhívások, vannak, nem tudom, akár kapcsolatok, amikben így sokáig elidőztet Isten, ami sokáig megtart, aztán vannak időszakok, amik ilyen rövidebb időszakok az életünkben, aztán látom azt is, hogy ahogy ugye megyünk föl a hegyre, ahogy beszéltünk róla, ez általában nem egy ilyen egyenes út vezet, fölfele megyünk, aztán lefele megyünk be a halál árnyékának sötét völgyébe, aztán megint fölfele, aztán megint lefele, hogy azért látjuk az életünkben ezt a párhuzamot, amit itt a juhtenyésztés hoz ebben a példában. Legalábbis én látom az enyémben. Akkor nézzük meg három pontban, hogy hogyan készíti elő az asztalt a pásztor. És az első pont az, hogy felkutatja a mérgező növényeknek a helyét. És két dolgot csinál. Az egyik az, hogy ha megteheti, akkor kikerüli azokat a helyeket, ahol sok ilyen mérgező növény van. A másik meg, hogy kiírtja. Írta Philip Keller, hogy ilyen kék-fehér színű kamma nevű virágok nőttek ott, ahol ő pásztorkod. Ez egy gyönyörű, szép virág volt, és a bárányok ezt szerették is. Csak egy gond volt vele, hogy ha ezt megették a bárányok, meghaltak. Tehát elég volt 3 darabot megelni belőle, és a bárány meghalt. Úgyhogy azt szokták csinálni ilyenkor, mert pláne ugye, ezt talán ezt én teszem hozzá, de el tudom képzelni, hogy ezek a virágok, ezek pont azon a legelőkön érzik a legjobban magukat, ahol ugye a fű is jól érzi magát, és dús, és ilyesmi. Úgyhogy a pásztorok fölmennek ilyenkor együtt csoportosan, és így térdelve végigmennek ezeken a legelőkön, és szedik ki ezeket a mérgező virágokat. Mert hogy mire oda jön a bárány, az ugye a maga kis egyszerű voltában a szép kék és fehér virágokat megeszegeti és belepusztul. Azért itt megint nagyon nem kell megerőltetni magunkat, hogy a szellemi párhuzamot megtaláljuk ebbe az egészbe. Mint a juhok, azt írja Philip Carroll, hogy mindenbe bele kell kóstoljunk. Hogy picit ilyen az ember, nem? Tehát, hogy Pál ezt ugye úgy fogalmazza meg, hogy amíg nem volt a törvény, addig nem tudtam a kívánságról se a szívemben, hogy valahogy ott van ez az emberben, hogy nem szabad, és akkor rögtön ez már olyan izgalmas. Emlékszem, a gyereknevelésünkben volt egy ilyen pont, amikor elgondolkoztam ezen, hogy ezt konkrétan kéne alkalmazni. Nincsenek bent, én is megnéztem. Hogy így fordítva kéne mondani, hogy nem takaríthatjátok ki a szavátokat, és akkor hát ha kitakarítják, de igazából nem mertem velük így kísérletezni, úgyhogy nem tudom, hogy bejött-e volna. De hogy azért ezt ismerjük nagyon, és ha ez... Most mondhatod, hogy te nem ilyen vagy, de szerintem azért mindenki ilyen, hogy Éva jut eszembe erről, mármint hogy a könyv elején lévő Éva, hogy ott van, Isten azt mondja, hogy itt van az édenkert gyönyörű gyümölcsfákkal tele, csak egyről nem ehetsz, mert ha arról eszel, meghalsz. És hogy mennyire birkák vagyunk tényleg, nem? Tehát, hogy gyerekkoromban én emlékszem, a Újpesten nőttem föl, és ott nőttek ilyen piros bogyók. Nem tudom milyen, fölismerem, de nem tudom a nevét, úgyhogy nem tudom nektek, hanem piros bogyók. És gyerekkoromban nekem az nagyon tetszett, hogy elkezdtem leszedegetni, és mondták azt, hogy azt nem eheted meg, mert mérgező, és meghalsz. És képzeljétek el, hogy én nagyon intelligens kisgyerek voltam, ezt én megértettem, és azonnal eldobtam a kezemből, és többet nem ettem belőle. Hogy nem ez a logikus? Nem ez kéne, hogy legyen az értelemszerű? Nem így kéne, hogy éljük az életünket? És most persze azt hiszem, hogy mindannyian vagyunk az érettségnek annak a fokán, hogy a piros bogyókat nem esszük meg, amiről tudjuk, hogy belehalunk, meg nem tudom, gombát se szedünk csak úgy nyakra főre az erdőbe, ha nem értünk hozzá. De valamiért lelki és szellemi életünkben, ahogy járunk, én azért ezt fölbírom fedezni magamban. Hogy hát én azt tudom, hogy ez nem lenne feltétlenül olyan jó, de mégis belemegyek. Hogy mégis ott van az emberben ez a fajta nem intelligens gondolkodás ezzel kapcsolatban, hogy igenis, bár tudjuk, hogy ez halálos lenne, mégis belemegyünk. És itt ma úgy döntöttem, hogy kicsit olvasok is ebből a könyvből 2 idézetet, és az egyiket most szeretném elolvasni nektek. Azt írja, hogy végzetes lépésektől megvédjen, előttünk jár a Mester, és legyőz minden olyan ellenséget, amelyről tudja, hogy végezne velünk. És ez nekem annyira tetszik, mert ha ezt igazán komolyan vesszük, ezt a témakört, akkor azért felelős emberként ez komoly feszültséget okozhat a bennünk, nem? Tehát, hogy pakker, tehát végső soron el tudom szúrni végletesen az életemet. Akkor végső soron nekem nagyon oda kell figyelnem, hogy mégiscsak, hogy mik azok a rendszabályozások, mik azok a, nem tudom, akármik, amikre oda kell figyeljek. És persze oda kell figyeljek, nem azt akarom mondani, hogy ne figyeljünk oda, de hogy milyen jó ez, hogy látjuk megint a pásztornak a gondoskodását, hogy megint nem az az üzenet, hogy te bárány, tanul már meg végre, hogy a kék-fehér szirmú virágokat nem esszük meg, hanem az az üzenet, hogy a pásztor végigmegy a nyáj előtt, és térdelve kitépkedi az összes ilyen kis virágot, hogy nehogy a bárányok beleegyenek. És itt, ami eszembe jut, ez a Lukács evangéliuma, 22. rész 31-34. Simon, Simon, a sátán engedélyt kért, hogy próbára teljesen titeket, és megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, érted, hogy a hited kiállja a próbát. Amikor majd visszatérsz hozzám, erősítsd a testvéreidet. Ez annyira tetszik nekem, és ugye zsidókhoz írt levél 7.25-ben ugyanezt látjuk, hogy Jézus imádkozik értünk, hogy ő könyörög értünk, hogy a jó pásztor előtte jár a nyájnak, hogy a jó pásztornak nem az a célja, hogy minél nagyobb kihívásokkal éljük az életünket, és akkor majd ebbe fejlődünk, vagy nem tudom, hanem hogy ő védeni akar bennünket. Ő imádkozik, ő esedezik értünk most is, és ez nekem annyira tetszik, mert igen, lehet, hogy küzdünk egy csomó gonddal, egy csomó kísértéssel a fejünkben, és amikor erre nézünk, akkor ez annyira nagy tud lenni, annyira erős tud lenni, hogy így nem tudom, betölti az embert, és hogy akkor ne arra kék-fehér virágra néz, hanem néz Jézusra. Hogy annyira tetszik nekem, hogy az Éden kertjében ott volt a jó és rossz tudásának a fája, amiről nem szabadott enni, de ott volt az élet fája is. Ehettek volna arról, vagy egyébként az összes többiről. Tehát, hogy ne erre szögezzük le a tekintetünket, amit ilyenkor olyan könnyű, hanem nézzünk arra, hogy ott van a jó pásztor, aki értünk közben jár, aki értünk könyörög, aki előttünk szedi föl a mezőről ezeket a mérgező virágokat. Ez nekem annyira tetszik ez a kép, ez annyira bátorít engem. A másik dolog, ahogyan készíti elő az asztalt a pásztor, az az, hogy folyamatosan ügyel arra, hogy a körös körül ólálkodó vadállatok és más dolgok, amik veszélyeztetik a bárányokat, azokkal kezdjen valamit. És ez egyértelműen itt a sátánnak a munkája az, amiről szeretnék beszélni. Németh Jani is egyébként most pont erről tanít a Pesti Gyüliben, nagyon ajánlom nektek, a Szellemi Harc talán, vagy valami ilyesmi a címe, meg fogjátok találni egy pár részes sorozat, nagyon, nagyon hasznosnak tartom. De egy picit szeretnék itt erről beszélni, mert két dolgot tehetünk, két szélsőséges módon állhatunk a témához, és egyik se lesz jó, a középút lesz megint a jó. Az egyik az, hogy nem foglalkozunk egyáltalán a sátánnal. Tehát azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk vele. A másik az, hogy nagyon sokat foglalkozunk vele, meg a démonokkal, meg nem tudom, és akkor ezen van a fókusz, és tényleg már minden bokorban démont lát az ember, ez is veszélyes tud lenni. A sátánnal kell foglalkoznunk, igenis kell, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő, és tudjuk, hogy milyen hatással bír lenni az életünkre, és hogy hogyan tudjuk vele szemben a harcot fölvenni. De megint a fókuszunk nem ő kell, hogy legyen, a fókuszunk a pásztor kell, hogy legyen. Most majdnem elszpoilereztem a végét, de hogy nem a sátánra kell néznünk, ez az, amit akarok mondani. Mert annyira tetszik, úgy nyit a Lukács 22-ben, ahogy néztük, hogy azt mondja, hogy a sátán engedélyt kért, hogy próbára tehessen titeket. És itt nyilván mindannyiunknak most eszébe jut Jób története minimum, amit ugye Jonatánnal vettünk át, hogy azért ezt látjuk itt, hogy a sátánnak nincsen teljhatalma fölöttünk. Nincsen teljhatalma az emberek fölött. Egy nagyon hatalmas lény, most ezt fogalmazzunk így, nagyon nagy ereje van, de fölöttünk nincs hatalma. Azt mondja 1 János 4.4-ben János, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. És itt Isten szelleméről beszél, hogy nincs hatalma a sátánnak felettünk. Nem egy dualista világban élünk, ezt már sokszor mondtam nektek, de ezt kell, hogy komolyan vegyük. Ez alatt azt értem, hogy nincsen jó és rossz harca. Olyan gyönyörű, nem is tudom kinek, láttam a számítógépén ilyen háttérképet, ahol tényleg gyönyörűen meg volt csinálva, grafikailag, ahol a sátán ilyen nagyon gonoszan így gyuskott tűz, és nem tudom, ilyen piros háttérrel így néz szembe így oldalra, a másik oldalt meg Isten, aki meg olyan szépen, de ő is nagyon határozottan, ő meg kék-fehér háttérrel nézett szem, és akkor olyanok egymásnak voltak feszülve, mintha itt valami nagy harc és feszültség lenne. Nem, nincs harc, nincs feszültség. Sátán egy teremtett lény, aki ma azért létezik, mert Isten azt akarja, hogy létezzen. Ha Isten megszűnne gondolkodni úgy a sátánról, hogy ő létezik, abban a pillanatban megszűnne létezni sátán. Tehát, hogy ezt kell, hogy tudjuk. Egy teremtett lény, akinek nincs Isten fölött semmilyen hatalma. Ő azt hitte egy ponton, hogy van, de szerintem már lassan is rájön, hogy nem. Amit viszont tesz, az az, hogy ő a hazugság atya. Igazából a legnagyobb hatalma, amit tud gyakorolni, az az, hogy megtéveszt minket. És ezt elképesztően nagyon jól csinálja. Tehát ezt nagyon-nagyon jól csinálja. Hazudik három dologról szerintem leginkább. Az egyik az, hogy Istenről hazudik, hogy egyáltalán létezik-e. A másik, ha létezik, akkor ő milyen Isten. Ugye egy olyan Isten, aki ott is arat, ahol nem vetett, egy kegyetlen Isten. Jó. Akkor onnan kezdem újra a fonalat, ami az utolsó pontom, amit most veszünk, hogy nem egy dualista világban élünk, és most csak gyorsan összefoglalom, hát ha megmaradt a nagyja. Nincs harc Isten és Sátán között. Sátán egy teremtett lény, aki ma azért létezik, mert Isten ma azt akarja, hogy létezzen. Ha ő azt akarná, hogy ne létezzen, abban a pillanatban nem létezne. Viszont amiben igazán nagy hatalma van, ezt most jó gyorsan összefoglaltam, amiben igazán hatalma van az, hogy a hazugság atya, hogy hazudik, és ezt nagyon-nagyon-nagyon jól csinálja. És azt gondolom, hogy három dologról hazudik nekünk, legalábbis én azt tapasztalom, hogy három kategóriába tudtam így összeszedni. Az egyik Isten, hogy egyáltalán létezik-e Isten, ugye erről elég jól sikerült elhitetni a világot, hogy nem. A második, hogyha létezik is Isten, akkor kicsoda ő? Kezdve akár onnan, hogy a Biblia Isten-e, vagy ugye minden Isten ugyanaz az Isten, csak innen-onnan nézzük. Ez mondjuk felületes vizsgálódás, mert Sivát összehasonlítani Jahvéval azért tényleg csak felületesen lehet ugyanazt mondani róla. De ha mondjuk el is hisszük azt, hogy a Biblia Istene az Isten, a végső ok, mindennek a végső oka, akkor arról is hazudjon róla, hogy kicsoda ő, hogy egy kegyetlen Isten, aki ott is arat, ahol nem vetett, nem pedig egy olyan Isten, aki a saját fiát adta oda értünk, annyira szeret bennünket. Ez az első dolog, amiről nagyon-nagyon sokat hazudik. A második dolog az, amiről nagyon sokat hazudik, az, hogy ki vagyok én. Hogy ti kik vagytok. És itt megint tök szélsőséges dolgokat tud hazudni, és egyik sem jó. Az egyik az ugye a senki vagyok, és semmi vagyok, és semmire nem vagyok jó. A másik meg a mindenre is én vagyok a legalkalmasabb és a legjobb. De itt ami a lényeg nem is ez, hogy én kicsoda vagyok önmagamban, bár ez is egy érdekes kérdés, hanem az, hogy kicsoda vagyok Krisztusban. És ez egy nagyon fontos téma, amiben nekünk hívőknek meg kell erősödnünk, hogy kicsoda vagyok Krisztusban, hogy örökös társa vagyok, hogy megszentelt vagyok, hogy tökéletes vagyok, hogy Isten ma úgy néz rám, mint ahogy ön Jézusra nézett a kereszt áldozat miatt. A harmadik, amiről nagyon sokat hazudik mostanában szerintem Sátán, legalábbis a mai kultúránkban, a mai időnkben, az pedig a környezetünk. Az, hogy mim nincs, mim van, az miért nem elég jó, az miért nem elég. Elképesztően nagyon azt látom a saját életemben és a környezetemben is, hogy nagyon-nagyon el tudunk menni ebbe az irányba. És nagyon sok energiát tudunk ebbe beletenni lelkileg, gondolatokban, meg akár fizikailag is, ugye, hogy a környezetünk, a körülményeink azok minél jobbak legyenek, minél jobbak legyenek. Hát most nem tudtam jobb szót. De erről majd még fogunk egy picit beszélni. De amit szeretnék kiemelni az, hogy azért fontos az, hogy kicsoda vagyunk Krisztusban, mert nem vehetjük félváról a Sátánt. Oké, hogy ugye egy teremtett lény, és nincsen semmi hatalma Isten felett, de mondjuk körülbelül itt véget is ért a lista, aki fölött, akinél nem erősebb. Ugye azt írja az ige, hogy Isten utáni első teremtett lény volt, az angyalok közül a legelső. Nem túl sokat tudunk az angyalokról, de azt azért tudjuk, hogy mondjuk egy angyal több százezer embert meg tud ölni egy éjszaka alatt, egy sima angyal, akkor Sátánnak vajon mekkora hatalma lehet. Hogy nálunk, ha magunkban vagyunk, sokkal nagyobb. Tehát az a fajta elképzelés, hogy Sátán egy kis valaki csoda, egy kis nem tudom, kis kukacka, akit én simán eltaposok, ez a kép így hamis. Ez a kép így nem igaz. Istenben, a Szent Szellemben, ha benne vagyok, akkor van hatalmam fölötte, akkor nagyobb vagyok nála Krisztusban, de önmagamban nem. Picit hebegek, habogok, mert nehéz erről beszélni. Az a kép jutott ma reggel eszembe erről az Óza nagyvarázsló című könyvből, amikor, a jóboszorkány, a déli jóboszorkány megcsokolja Dorotit, és ez a csók, ez egy védelmet ad neki a gonosz nyugati boszorkánya szemben, aki így aztán nem érintheti. Hogy valami ilyesmi a kép velünk, hogy mi Krisztusban vagyunk, ő bennünk van, és ezért a sátán nem érinthet minket. Nincs hatalma felettünk. Ha csak nem adunk neki hatalmat az életünkben, ha csak nem elhisszük a suttogásait, a hazugságait, akkor bizony nagyon messzire tud minket vinni. De hogy utána visszajönni Istenhez megint csak egy pillanat kell, hogy ott vagyok Isten előtt, és bűnbánattal odamegyek, hogy igen, ezt most nem azt tettem, amit kellett volna, és itt vagyok, és akarok győzni a sátánnak az uralma felett. Nagyon érdekes, írja Philip Keller, hogy a pumák olyanok, hogy ilyen nagyon ilyen sunyi módon lesből támadnak, és direkt gyilkolásznak is. Tehát, hogy ők, most ha jól értem, talán vért is isznak, talán azért is, de hogy csak így hobbiból is megcsinálják azt, hogy elbújnak a szikláknak a ilyen repedései, rései, nem tudom én mi között, és aztán előjönnek, kinyírnak 3-4-5-6-10 bárányt, aztán megint eltűnnek. És ezt olyan tempóban is úgy csinálják, hogy a pásztor nem veszi észre. Ő csak azt veszi észre, hogy ott vannak az elhult bárányok. Kicsit ilyen a sátánnal való harcunk is, hogy én nem gondolom, hogy őt bárki látta volna így face to face, hanem csak látjuk az ő munkásságának a nyomait. Az összetört életeken, az összetört családokon, az összetört gyülekezeteken, egy csomó-csomó helyen, ahol ő rombolt és tönkretett. Úgyhogy oda kell figyeljünk rá. Ellenségetek a sátán, kerülget benneteket, úgy járkál körbe-körbe, mint éhes oroszlán, keresve, hogy kit nyelhet el. Ez 1 Péter 5-8. Amit itt szeretnék kiemelni róla, az, hogy ordít. És az, hogy azt mondja, hogy elnyel. A kettőt, ha összeveszünk, hallottam erről egy tanítást, ez nem az én ötletem, de nagyon tetszik nekem, hogy a sátán egy olyan oroszlán, aminek nincsen foga. Hogy ordítani tud, harapni nem tud, csak elnyelni tud. Hogy amelyik kutya ugat, az nem harap, úgy szoktuk mondani. Hogy a sátánnak tényleg a legnagyobb ereje az, hogy hazudik, hogy ordít, hogy megfélemlít, hogy beleteszi a fejünkbe azokat a gondolatokat, ami nem az igazság Istenről, de igazából nem tud minket megharapni, igazából nem tud bennünk, nem tud ártani, de el tud nyelni ez a fajta ordítás, ez a fajta, nem tudom, mentális leuralás, most ezt nem úgy értem, hogy ilyen megszállottan, hanem hogy ez olyan gondolatokat épít és ültet el bennünk, ami nem az igazság. A másik érdekes gondolat ebbe a példába, hogy egyébként az igében ki az oroszlán? Kit példáz az ige oroszlánként, Júda oroszlányaként? Jézust. És ez szerintem megint annyira nagyon mocskosul igaz a sátára, hogy báránybőrbe fújt farkas, vagy inkább mondom, pásztorbőrbe fújt bújt farkas, hogy úgy jön nagyon sokszor, hogy megtéveszt minket, hogy azt hiszük, hogy ó, ez így mi rendben van, ez így jó, tehát nem mindig úgy eszünk mérgező virágokat, hogy tudjuk, hogy mérgező virágok, hanem nagyon sokszor azért, mint Éva is, hogy hé, figyelj, ez tök jó. Igazából Isten azért tiltotta meg, mert csak egy kis zsuguri, kis nem tudom, kis törpe, aki azt akarja, hogy neked ne legyen jó, hogy egyél ebből. És belemegyünk ebbe, és megtéveszt bennünket, és azt hiszük esetleg nagyon sokszor, hogy közben tök jó, amit csinálunk, de és közben meg pont nem jó. És a János 10-et szeretném olvasni ide. Sokat vesszük azt is elő itt a 23. Zsoltár kapcsán. János 10, 7. versről. Jézus így folytatta. Igazán mondom nektek, én vagyok a kapu a juhok számára. Akik előttem jöttek, mint tolvajok és rablók voltak, de a juhok nem hallgattak rájuk. Igen, én vagyok a kapu, azért aki rajtam keresztül megy be, az biztonságban lesz, szabadon járkálhat ki és be, és jó legelőt talál. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. azt egy-két dolgot összeértem, mit akarhat ellopni. A hitünket, a bizalmunkat, az Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat. Aztán el akarja lophatni az örömünket. Hány olyan keresztény embert ismerünk, akik nem örömmel élik az életüket? Mert a sátán ellopja a reményünket, az Istennel való szoros, intim kapcsolatunkat, és a Szent Szellemmel betöltött életünket. Biztos ez a lista lehetne sokkal-sokkal hosszabb, de most így csak ezeket szedtem össze. Hogy sátán pont azoktól a dolgoktól akar meglopni bennünket, amire teremtve lettünk. Hogy egy olyan életet akar nekünk adni, ami nem csak, hogy nem erre lettünk teremtve, hanem ami tönkretesz bennünket és a környezetünket. Hazudik Istenről, ugye ezt már vettük, hogy ő nem jó, vagy hogy nincs is egyáltalán, hogy ott is arat, ahol nem vetett, hogy egy kemény zsarnok úr, akit messziről néz egy nagy légcsapóval, és akkor nézi, hogy hol szúrom el, és akkor ő meg majd csak lecsap, én meg ugrálok a nagy légcsapó alól, erről szól a hívő életem. Hogy hazudik rólunk, magunkról, hogy nem vagyok szerethető, hogy nem vagyok fontos, hogy nem vagyok szép, hogy nem vagyok egészséges. Hány ilyen hazugság van a fejünkben? Vagy ennek a túlkompenzálása mind lehetne, ami megint az én lelkemnek a védő mechanizmusai, nem pedig az Istentől jövő identitásom. És aztán a körülményeimről, ugye ezt a három dolgot már említettem, hogy nem jó így, ahogy van. Hogy nem jó a házasságom, lehetne sokkal jobb, hogy nem jó a munkahelyem, az anyagi körülményem, nem jó a gyülekezetem, nem jók a barátaim, és akkor tényleg bármit ide lehetne sorolni. Hogy mennyire ott van bennünk ez a fajta gondolkodás a mai emberben. Nem tudom, régen ez mennyire volt ott, de ma ez biztos, hogy ebben a fogyasztói társadalomban nagyon ki vagyunk erre érezve, hogy mindig azt nézem, hogy mi az, ami nincs, hogy mi az, ami nem jó, mi az, ami még jobb lehetne, még több lehetne, még. És annyira tetszik nekem, ugye a Biblia elején, 1 Mózes 3-ban, amikor megtörténik a bűneset, és hogy ott is hazugsággal csapja be Sátán Évát, Isten miután megtalálja Ádámot és Évát, mi az első kérdése? Az, hogy ki mondta? Ki mondta ezt neked? És ez szerintem egy nagyon fontos kérdés a hívő életünkben, hogy amit igaznak tartunk, vallunk, azt kimondta. Mit tartunk igaznak az életünkben? És megint nem úgy értem ezt, hogy ki tudjuk-e tölteni a bibliaiskolás tesztet, és tudjuk-e idézni jól Jézusnak a szavait, hanem hogy a lelkem mélyén mi az, amit igaznak tartok. És azt kell igaznak tartsam, amit Isten mond. És annyira tetszik nekem, hogy Isten szava megint az ige. És mit ír Pál az Efézusi levélben a fegyverzetekről? Az egyetlen egy fegyver, ami igazából nem pajzs, vagy védelem, vagy nem tudom én micsoda, amivel támadni lehet, az Isten igéje. A Szent Szellem által ihletett szava Istennek. Ezzel tudunk fölvenni a harcot, ha sátán ellen, aki a hazugság atya. Az igazsággal, Isten igéjével. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kell, hogy az életünknek a része legyen, és azt tartsuk igazságnak és valóságnak. Mert mi a megoldás? Mi a megoldás erre az egész helyzet? Ugye bárányként azért ez elég para. Tehát, hogy bármikor elugorhat egy puma, és kinyírhat, és aztán elszalad, és a pásztor meg se tud védeni ebben a helyzetben, ha így nézzük. Megoldás az, hogy a pásztornak a közelébe kell lenni. Hogy ott kell legyek mellette. Mert oda nem megy a puma. A puma az oda megy, ahol amikor a bárányok elkoricálnak a pásztornak a közeléből. Különben ki vagyunk téve ennek a veszélynek, és megint szeretnék olvasni nektek ebből a könyvből. A jó pásztorunk azt kívánja, hogy a nyári táborozásunk békességben teljék el. Azt akarja Urunk, hogy a tetőkön felüdüljünk. Ez meg is történik, ha van elég belátásunk ahhoz, hogy ne távozzunk el tőle, mert úgy megvédhet. Olvassuk igéjét naponta, szálljunk időt a vele való beszélgetésre, adjunk neki alkalmat, hogy szóljon hozzánk szelleme által, amikor értünk való életét és munkáját szemléljük, és felismerjük, hogy ő a pásztorunk. Nekem ez nagyon tetszik, hogy az ellenség ellen megint mi véd meg, megint mi a megoldás? a szoros kapcsolat a pásztorral, ott lenni mellette, ott lenni az ő közelébe. Egy utolsó gondolat még ez, aztán gyorsan átnyargalunk az utolsó pontra, hogy ki az ellenségem, hogy asztalt terítesz nekem az ellenségeim szeme láttára. És bevallom nektek őszintén, amikor én ezt először így tudatosan olvastam, hogy tini korom magasságába, akkor eléggé az volt a fejemben, hogy megvoltak a konkrét ellenségek a fejemben, hogy a gimibe ki az a kis szemét, aki mindig nem tudom szekál, és így, na majd ő előtte terít Isten nekem asztalt, ami nem tudom pontosan mit jelent, de biztos, hogy az valami nagyon dicsőséges lesz neki, meg valami nagyon borzalmasan rossz lesz. Hogy szeretném azt kiemelni, hogy az ige egy ellenséget hív, nevez meg, az pedig a sátán. Ugye, ha jól tudom latinul valahogy az ellenség szóból is ered az ő megnevezése. Hogy ő az ellenség. Hogy emberek, mi nem vagyunk ellenségek egymásnak. És értsétek ezt jól, tehát, hogy nem amikor gondom van valakivel, amikor feszültségem van, amikor összeütközésem van valakivel, nem vele van gondom igazából. A sátán az, aki össze akarja veszejteni az atyafiakat is. Hogy az egy ellenségünkön az pedig a sátán, aki tönkre akarja tenni az életünket. És aztán persze ebben jól használ minket egymás életében is, hogy tönkre tegyük egymás életét, és ne szeressük egymást, de hogy nem mi vagyunk egymásnak az ellenségei, ezt csak így még ide akartam tenni a végére. Oké, hogy készíti elő az asztalt a pásztor még? Ez a megtisztítja az itató helyeket és a kutakat. Előttünk megy és gondoskodik. És a János evangéliumából szeretnék olvasni megint a 7. rész 37-38-at. Ez a 8., azért nem stimmelt. Az ünnep utolsó legnagyobb napján Jézus felállt és így kiáltott. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám és igyon. Aki hisz bennem, annak a szívéből majd élő víznek forrásai fakadnak, ahogyan az írás mondja. Ezt a hasonlatot a Szent Szellemről mondta, akit később azok kaptak meg, akik Jézusban hittek. Hogy szomjas a lelkünk, hogy szomjazunk valami után, hogy ott vannak a sátának a hazugsága a fejünkben, hogy én nem vagyok jó, nem vagyok szerethető, nem vagyok elég, és közben érzem ezt a nagy szomjúságot a lelkemben, hogy mi fog megüdíteni, hogy fog megüdíteni, és itt a válasz a 38. versben, hogy a Szent Szellemről beszél. De hogy ez nem megy magától. 119. Zsoltárt most nem is veszük át az egészet, de az van benne, hogy a lelkem a porhoz tapad. Hogy a bűneset óta, amíg ebben a testben élünk, addig mi nem Istenhez fogunk gravitálni magunktól, hanem ez a földhöz. Hogy szükségünk van arra, hogy felfrissüljünk, hogy valahogy kilépjünk ebből az egészből, és annyira jó ez a zsidó 4.15-ben van, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tud megindulni a mi gyengeségeinkkel, ugye, hanem aki önmaga is végigment ezen az úton. Hogy a pásztorunkra így nézhetünk, hogy ő nem egy ilyen, nem tudom én, szuperhős, aki messziről csak dirigál, hanem egy olyan Isten, aki emberi élet is végigment ezen a földi életen, és ő is megküzdötte a saját küzdelmeit, és teljesen átérzi azokat a dolgokat, amikben benne vagyunk. És aztán azt írta itt még Philip Keller, ez nagyon tetszett nekem ez a mondat, hogy ha küzdelemre kerül sor, ő gondoskodik arról, hogy ne legyen egyenlőten ez a küzdelem. Hogy Isten szelleme ott van velünk, és akkor viszont az olyan erővel vagyunk a sátán ellen, ahogy Isten. És eszembe jutott megint az Óza nagyvarázslóba, ugye, hogy gonosz boszorkányt a végén hogy győzték le? Nem volt nagy csata, meg nagy, a vízzel lett leöntve, és aztán annyira csak kosz volt és gonoszám a végén, hogy a víz maga elmosta. Hogy picit ilyen egyszerű a sátánnal való harcunk, és azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek, ő pedig elfut előletek. Hogy végül is kimerem azt mondani, hogy nekünk sincs harcunk a sátánnal. Ha Szent Szellemben járunk, ha beleállunk abba az erőbe, abba az igazságba, amit Isten adott nekünk a kereszten. És hogy legelőkre vagyunk elhívva, ami Krisztus békességének a képe. Igen, hegyek, völgyek vannak, meg jégvihar van, meg nem tudom, ezekről mind beszéltünk, tehát hogy nem mindig a napsütétes Windows XP hátteres réten való ugrálás a bárányos élet, hanem sokszor ennél kicsikét nehezebb. De látjuk azt, hogy a pásztor mit tesz értünk. És lássuk azt, hogy mit tett már értünk. És abból vehetünk erőt ahhoz, hogy a jelenre és a jövőre nézzünk. Hogy Jézus mi mindent tett meg már értünk. És most nem is feltétlenül ragolok az életemben, milyen bizonyságok vannak, hanem csak az igéből mit látok. Hogy tényleg mit jelentett az, hogy Isten emberré lett. Hogy milyen kínokon kellett átmennie a Getsemáné kertől kezdve végig a Golgotáig. És nagyon adja magát itt ennek a tanításnak a végén, hogy beszéljünk egy kicsit az Úr asztaláról. Amit egyébként most én itt kerestem, és ez a kifejezés egyébként nincs az Bibliában, hogy az Úr asztala. Talán Malakiásnál az oltárról beszél egyszer így az egyik fordítás. Az Úr asztaláról ugye arról akkor szoktunk beszélni, katolikus református vallásból jön ez, amikor az úrvacsoráról beszélünk. És hagy olvassak föl pár verset az 1 Korintus 11-ből, ahol Pál erről beszél. Mert én közvetlen az Úrtól kaptam, amire titeket is tanítottalak, az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor kiszolgáltatták, fogta a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, megtörte, és ezt mondta. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek ti is, így emlékezetek rám, ugyanígy a vacsora után felemelte a borral teli poharat, és ezt mondta. Ez a pohárbor az új szövetséget jelenti, amely akkor lép életbe, amikor a véremet, vagyis az életemet értetek adom áldozatul. Ezt tegyétek ti is, így emlékezetek rám, valahányszor ebből isztok. Így tehát, amikor esztek ebből a kenyérből, és isztok ebből a borból, akkor valójában az Úr Jézus halálát hirdetitek. Ezt pedig mindaddig tegyétek, amíg az Úr maga vissza nem jön. És ma ezt fogjuk tenni, a tanítás után fogunk ma úrvacsorát venni. Egy picit szeretnék róla beszélni előtte. Az, hogy az egész hívői életünknek a központja az Krisztus, és azon belül is az az áldozat, amit ő hozott értünk. Hogy ő tényleg meghalt a kereszten, és sokat beszélünk erről, és mindig elmondom nektek, hogy nehéz erről mindig újra és újra beszélni, úgyhogy ez frissességet hozzon, de az az imám, hogy a Szent Szellem legyen az, aki ebben nektek frissességet hoz. Hogy Krisztus eljött azért, hogy megbékítsen minket Istennel. Hogy a hívő életünk tényleg nem arról szól, hogy hogy szedjük össze magunkat, aztán meg már mikor ilyen nagyon jó hívőként összeszedtem magam, hogy szedlek össze titeket. Hanem arról szól, hogy mi mindent tett már Isten értünk. És ugye ez szól a megtérésünkről, és arról a nagyon dedikált pillanatról, amit megtérésnek szoktunk mondani, hogy amikor átadjuk az életünket Jézusnak, hogy emlékezünk erre. De itt szeretnék egy gondolat erejéig elidőzni azon, hogy lesznek még bukások az életetekben. El fogtok bukni. És olyan bukások is lehetnek az életünkben, amikre azt gondoljuk, hogy soha-soha ez én velem nem fordulhat elő. És ez volt a bátorítás. Ezt azért mondom, hogy ezen nem kell meglepődni. A lelkünk a porhoz tapad. Bármennyire is igyekszünk, el fogjuk szúrni. Az is lehet, hogy ez olyan elszúrás lesz, hogy annyira tökéletesen csinálom az én magam erőmből, hogy aztán azért kerülök távol Istentől. De lehet ez nagyon látványos, klasszikus bűn is. De hogy milyen jó az, hogy Isten így szeret, ahogy vagyok. Hogy Isten úgy szeret engem, hogy a legnagyobb bukásomért is meghalt. És hogy rendben van. Nincs rendben, tehát hogy az nincs rendben, hogy elszúrom az életem, de hogy Isten előtt rendben van. A vele való kapcsolatomban rendben van. Ő ezért nem haragszik már rám. Ő ezért nem mondja azt, hogy nem szeretlek. Ő ezért nem mondja azt, hogy de béna vagy többet, akkor most már ide se gyere. Hanem azt mondja, hát most te meglepődtél, én nem. Én tudtam, hogy te ezt el fogod szólni. Én nagyon pontosan látom, hogy te mennyire nem vagy képes semmire se én nélkülem. De hogy ez egy bátorító üzenet, hogy elengedhetem magam. És ezzel nem azt értem, hogy most innent akkor mindenki mindenkezt csinál, amit akar, és nem tudom, hanem hogy elengedhetem az életemnek azt a görcsösségét, hogy nekem jól kell csinálni, hogy nekem meg kell csinálni, hogy nekem össze kell raknom és fognom kell két kézzel az életemet. Nem kell, mert Isten teszi ezt. Ezt látjuk végig a 23. Zsoltárban, hogy az Úr az én pásztorom, hogy ő tesz mindent. Az összes egyes rész arról szólt eddig, hogy a bárány egy dolgot tud tenni, elszúrni. És a pásztor pedig azért van ott, hogy mindent megtegyen, hogy ne szúrja el, vagy ha elszúrta, akkor aztán fölállítsa, a lábára állítsa, hogy meggyógyítsa, hogy kibogarásza a tetveket belőle, hogy megetesse, hogy megitassa, és hogy egy bővölködő élete legyen. És legyen ez a végszó még egyszer, a János 10. Hogy ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Amen. Drága Urunk, köszönjük neked ezt, hogy te egy ilyen Isten vagy, akire ennyire szeretsz bennünket, aki ennyire sokat adtál értünk, mindent odaadtál értünk. És köszönöm azt, Uram, hogy nem kell egy olyan életet élnünk, ahol folyamatosan teljesítménykényszerben vagyunk veled. Nem kell olyan életet élnünk, amiben félnünk kell az ellenségtől, amiben félnünk kell attól, hogy hol esünk le a szakadék szélén, hogy hol eszünk véletlen mérgező virágot, vagy hogy hol támadnak meg a vadállatok, hanem csak rád nézhetünk, benned bízhatunk. És csak segíts, Uram, mert tényleg olyan kis birkák vagyunk, a lelkünk a porhoz tapad, és elkószálunk, és mérgező virágokat eszünk, pedig nem akarunk. Segíts, Uram, hogy te nálad legyünk, hogy nálad töltsük az időnket, hogy belőled merítsük az erőnket. És ha van valaki, aki ma úgy hallgatja ezt a tanítást, nézi a videót, hogy még nem döntöttél Jézus mellett, akkor szeretnék lehetőséget adni, hogy tedd ezt most meg. Ez nem egy nagy dolog, hanem csak egyszerűen dönts úgy, hogy elfogadod Jézust a pásztorodnak, annak a védelmező Istennek, aki óvja az életedet, aki a tenyerén hordoz, aki túláradóan bőséges életet akar neked szánni. Ez csak az kell, hogy fogadd el, hogy ő Isten, aki emberré lett, és minden bűnödért ő halt meg helyetted. És csak mondd azt a szívedből, én ezt akarom, Jézus. Akarom, hogy te legyél a megváltom és a pásztorom. És mi pedig, akik itt vagyunk, erre nézzünk a szívünkben, most, ahogy majd vesszük az úrvacsorát. Pál ír itt a korintusi levélben utána, hogy lehet méltatlanul venni az Úrnak a kenyerét és a poharat. Ez pont arról szól az én hitem szerint, hogy azt gondolom, hogy van bármim, amit felmutathatok Istennek. Hogy nincs semmi érdemem. Egyedül csak Isten kegyelme és az ő szeretete az, ami tart. Amen.